Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, Barabás Tibor János a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója és I.S. Gergely a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa van. Jó estét mindkettőjüknek, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Csütörtökön vagy pénteken hozza nyilvánosságra a romániai parlamenti választások végeredményét a választási bizottság. Az első elemzések szerint a szocialisták nagyon nyertek alacsony részvételi arány mellett, az RMDS pedig bőven 6,5% felé tart. Látnak benne meglepetést? Jó estét!
Jó estét kívánok! Hát igen, ahogy mondta, a végleges eredményekre még várni kell egy pár napot, de azért most már olyan feldolgozottsági adatok vannak, hogy egész nyugodtan beszélhetünk most már arról, hogy ez lesz a végeredmény, ilyen század változások lesznek majd a véglegesben, és igen, a szociáldemokraták nagyon megverték a legnagyobb riválisukat, a Nemzeti Liberális Pártot, ami egy jobboldali pártként határozza meg magát. Ennek az egyik oka az a nagyon alacsony részvétel, 39,49%-os volt az országos részvétel a tegnapi napon. Ez egy nagyon alacsony szám. Ugye az önkormányzati választásokon magasabb volt ennél, szinte 10%-kal, ez is idén volt Romániában, úgyhogy ezért is mondom azt, hogy ez egy alacsony szám, és a szociáldemokraták azok mozgósítani tudták a választóikat, elvitték az urnához. Nekik van egy nagyon fegyelmezett, nagyon stabil választói szegmensük, és az ellenzék, a PNL viszont nem tudott erre reagálni, nem tudták megmozgatni a jobboldali szavazótábort, és ezért még a várakozásokhoz képest is rosszul szerepeltek, és egy 20%-ot tudtak összehozni.
Barabás Tényenes már jelzi, hogy valamit másképp lát.
Igen, nem látok másképp. Egy érdekességet mondanék ezzel kapcsolatban. A politológusok szerint Romániában a baloldal szavazottábora inkább vidéki, falusi, idősebb, alacsonyabban képzett, míg a jobb oldal szavazóbázisa inkább városi, fiatal, magasan képzett, és az idősebb vidékiek, azokat jobban lehet mozgósítani, fegyelmezettebbek, ez egy fegyelmezettebb szavazóbázis. Hát az alacsonyabb részvételi arány azért kedvezett Romániában a baloldalnak, mert a bázisa fegyelmezettebben ment el szavazni. Érdekes viszont, hogy az RMDS éppen egy átmeneti periódusban van, ilyen szempontból a szavazóbázisának a nagy része még mindig idősekből és falusiakból, kis településekről jön, de viszont az RMDS sikeréhez hozzájárult nagymértékben az, hogy most sikerült meg mozgosítani egy fiatalabb korosztályt is, akik viszont inkább városiak, magasan képzettek. Mm. Tehát érdekes, hogy valamilyen átmenetben van az RMDS a szavazói bázisa szempontjából is.
Még mielőtt rátérnénk az RMDS sikerére és annak okaira, látszik-e, hogy miféle kormányt lehet csinálni Romániában? Az utolsó hírek szerint 6 párt van a parlamentben.
Így van, 6 párt van a parlamentben, és a szociáldemokraták nagyon közel vannak ahhoz, hogy egyedül is elérjék az abszolút többséget a parlamentben. Ez, ahogy most látjuk, nem fog nekik sikerülni. Tehát egyedül nem tudják megszerezni a mandátumok többségét, de van nekik egy nagyon megbízható szövetségesük, az ALDE nevű kis párt. Ennek a társelnöke, az a szenátus elnöke volt, román miniszterelnök Călin Popescu-Tăriceanu a neve, ő 2004 és 8 között volt román miniszterelnök. Ők annak ellenére, hogy liberális pártnak tartják magukat, tulajdonképpen a szociáldemokraták szatelit pártja, ebben semmi furcsa nincs Romániában, talán itt furcsa hallani. Szóval ők egy megbízható szövetségesei a baloldalnak, és ők is egy olyan 5,6%-os eredményt értek el, tehát bent vannak a parlamentben, és az ő mandátumaikkal megvan a stabil, biztos többsége ennek a baloldali blokknak, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez a két párt biztosan kormányt fog alakítani. A kérdés az, hogy még más pártot bevesznek-e.
Kiről lehet még szó? Az RMDS-ről mindig mondják, hogy koalíció képes.
Igen. Valóban a szocialisták és a liberáldemokraták, két baloldali párt, egy kényelmes 53-54%-os többségbe kerülnek a parlamentben. A ma hajnalban Dragnea, a szocialista párti elnök be is jelentette, hogy koalíciót fognak alkotni, készténként. Viszont érdekes megjegyzése volt Dönkó szocialista párt alelnöknek, aki elmondta, hogy nagy többségre kellene törekednie a koalíciónak a parlamentben, mert igen fontos törvények meghozatalára készül a kormányzat, a következő kormányzat, a közigazgatási törvény, valamiféle decentralizációt szeretne Románia, hogy hatékonyabban tudjon a brüsszeli finanszírozást fogadni, például az egyik oka. A oktatási törvény, az oktatás olyan rossz helyzetben van Romániában, hogy az elnöki hivatal által készített biztonsági stratégiában már szerepel, mint a veszélyforrás, az, hogy a román iskolásoknak a 20%-a kiesik az iskolában még érettségi előtt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a nyomor újjá termelődik Romániában, hogy nem végzik el az iskolát a gyerekek, akkor nincs szakképesítésük, nehezen kapnak munkát. Hát nagyon komoly feladatok előtt áll ez a törvényhozás, ezért a szocialisták azon tanakodnak most, vitáznak, egy belső vita a párt vezetőségben, hogy bevegyenek-e még a szocialista liberáldemokrata koalícióba más pártokat is. Erre útmutató lehet az, hogy a hajnalban a Dönkú és a pártelnök Liviu Dragnea is, szocialista pártelnök, tett egy nyilatkozatot, miszerint vannak pártok, akikkel nem kötnének koalíciós szövetséget. Fősorolta a jobboldali nemzeti liberális pártot, a Basescu-féle néppártot, illetve a Megmentjük Romániát nevű szövetséget, ami szintén 10%-a bejutott a parlamentbe, de az RMDSZ nem említette. Ebből azt lehet kikövetkeztetni, hogy vitáznak még azon. Van még egy lehetőség, ugye, tehát vagy beveszik az RMDSZ-t, vagy nem. Van még egy lehetőség, ami a román politikai gyakorlatban előfordult, hogy ellenzékből szavaznak át fontosabb törvények alkalmából a kormányoldalra. Ezeket az átszavazásokat általában megelőzik, vagy kulisszák mögötti egyezkedések, hogy akkor mit kap az
illető. Az RMDSZ-nek érdeke volna bemenni a koalícióba? Most?
Hát ez most egy nagyon nagy kérdés, ugyanis, ahogy említettük, nem, nincsen rá szükség a többséghez. Tehát az a kérdés, hogy mit lehetne elérni ebben az új felállásban.
Olyan körülmények, szükség van olyan a körülmények, annál jobban tud.
Így van, tehát az lenne az ideális helyzet, hogy az RMDSZ nélkül nem lehetne többséget alkotni, és akkor tulajdonképpen az RMDSZ eldönthetné, hogy a jobb vagy a bal oldal alakít kormány, de hát az eredmények nem ezt a helyzetet teremtették meg, úgyhogy most az a nagy kérdés, hogy egy ilyen helyzetben mi a jó lépés a magyar képviselet részéről. Egyáltalán először úgy merül fel a kérdés, hogy meghívják-e a kormányba, mert a szociáldemokratáknál sem feltétlenül egyértelmű, hogy nekik például jót tenne az, hogyha a magyar párttal szövetkeznének, úgyhogy erre nem is szorulnak rá. Tehát a saját szavazóik számára ez nem biztos, hogy jó lépés lenne. Tehát az első kérdés az, hogy kap-e meghívást idézőjelbe az RMDSZ ebbe a következő kormányba. A másik kérdés pedig az, hogy érdemes-e ezt elfogadni, és mi marad, hogyha a válasz nem. Tehát mi van akkor, hogyha az RMDSZ ellenzéki helyzet mellett dönt, mert az elkövetkező 3 évben nem lesz új választás, akkor lesz majd egy elnökválasztás 19 végén. Tehát most ez egy hosszú távú döntés lesz. Valószínűleg ez egy stabil kormánytöbbsége számolhatunk most, úgyhogy ez egy nagyon kényes kérdés, és nem tudok én válaszolni.
Mi a bajuk, ha van a szociáldemokrata szavazóknak a magyarokkal, vagy az RMDSZ-szel egyáltalán? Melyikkel van bajuk, ha ezt nehéz lenne nekik megmagyarázni?
Honnan kezdjük? Nagyon röviden, tehát Nagy-Románia 1918-ban jött létre egy magyar ellenes politikai programmal. De annyira beívódott a román nemzettudatba a magyar ellenes, a magyarok ellenében való állam alapítás, hogy nehéz elválasztani a nemzettudattól, vagy a politikától. Sajnos az elmúlt 100 évben a román nemzettudat, nacionalizmus nem nagyon változott. Európában létrejöttek szövetség nemzet, kultúrnemzet, nyelvében élő nemzet fogalmak, amelyek mind azt jelentik, hogy decentralizálódott egy nemzet, és nem egy központi elit határozza meg, hogy mi a nemzeti érték, és mit kell csinálni, hanem a lentről fölfelé építkezve a csoportok létrehoznak értékeket, amelyek együttesen alkotnak egy nemzettudatot. Romániában mindig ez a 19. századi romantikus, én törzsi nacionalizmusnak nevezném állapot uralkodik. A köztudatban kell legyen egy felvilágosult elit, ami Romániában a titkosszolgálat, vezető politikusok, vezető üzletemberek, akik egy autokrata rendszerben érvényesítik a nemzeti érdeket, megüzenik a lakosságnak, hogy ki a rossz, mi a rossz. Ez egy mentalitás. Ez az elit kooptálással vesz be tagokat, tehát a mai napig a román titkosszolgálatokban, román főügyészségeken, román diplomáciában elvétve lehet találni magyar, én nem is tudok egyet sem, aki jelen lenne. Volt egy-két magyar diplomata Romániában, magyar származású diplomata, de most nem tudok erről. Tehát kooptálásra kerülnek be az elitbe a tagok, és akkor maga ez feláll ez a rendszer, az elitbe való bekerülésnek megvannak az ismeretei, az egyik az, hogy alkalmazkodjon ez a nacionalista építményhez, amit az előbb beszéltem, hogy önkény uralmi jegyeket visel magán, centralizált. Ez egyik, tehát az a román nemzettudat, amit az elmúlt 100 évben nem lépett előre. A másik érdekesség a szocialista tábor magyar gyűlöletével kapcsolatban az az, hogy Romániában félnek az emberek. És nem csak Romániában, térségünk országaiban is. Félnek az emberek a szegénységtől, az inflációtól, az oroszoktól, a kínaiaktól, az árvíztől, a földrengéstől, tehát van egy ilyen érdekes félelem a társadalomban, amit a zűrzavaros nyilvánosság tovább táplál a rengeteg rémhírrel és dezinformációval, ami elárasztotta a Romániát. És a szocialista párt hagyományosan és tudatosan épít ezekre a félelmekre. Fölmerült például a magyar veszély, a Dragnea szocialista pártitkár mondta, hogy Magyarország veszélyezteti Romániát, de ő és a szocialista párt, hogyha a hatalma kerül, majd megvédi Romániát a magyaroktól.
De ilyenkor nem számít, hogy közös katonai szervezetben vagyunk, tagok. Válnak vetve harcolunk a világ különböző pontjain, ha kell. Ez nem érdekes?
Hát nyilván nem az észre appellál ilyenkor egy nacionalista vezető, amikor ezt mondja, hanem az érzelmekre. És ugyanígy teljesen hihetetlen ügyek bukkantak föl Romániában, például az, hogy a Soros György a törvénytelen napja az ellenzék vezetőjén.
Igen, ezek elképzelhetetlenek lennének a magyar nyilvánosságban, de ez nagyon komolyan felmerült, hogy a Dacian Csolos apja Soros György, tehát ez elképesztő.
Itt mondjuk egy olyan nyilvánosságról, ahol például a nacionalista Partido Romania Unita, Egyesült Románia párt tévéadóján, a Románia tévén olyanok hangzanak el, hogy a földet földön kívüliek uralják, akik bankároknak álszázzák magukat. És erről nagyon komoly beszélgetések zajlanak a tévéjegyen műsorában.
Igen, ez a párt csak 3%-ot érte, nyugodjunk meg, de azért...
Azért Soros György, ez egy közös pont, ugye a magyar politikában is elő kerül Soros György neve, és ott is az ellenség oldalon. Mm. Jó, ott tartottunk, hogy az RMDSZ-nek a sikerét mi okozta, egyáltalán ez siker, hogyha a kormányalakításhoz nincs rájuk szükség?
Hát relatív siker, igen, tehát ha azt nézem, hogy milyen számok jöttek ki, milyen hányan szavaztak az RMDSZ listáira, akkor igen siker, mert megtört az a trend, ami az elmúlt évtizedekben volt, hogy mindig csökkenő arányszámokról beszélünk, mindig csökkenő szavazói tömegről beszélünk, hogyha a magyar szavazatokat nézzük. Ez most megtört, nagy lett az arány, ugye 6,5%, azt hiszem most már a mostani feldolgozottságnál az adat, ez 2000 óta nem volt ilyen magas, talán a 2004-es választásokon voltak hasonló arányok, illetve ez a 440 ezer körüli magyar voks, ez is 2008 óta nem volt ennyire magas parlamenti választásokról beszélünk, más választásokon nem. Tehát ilyen szempontból ez siker, igen. Hogyha viszont azt nézzük, hogy egy országosan 39%-os részvételi arányhoz képest a magyarok körülbelül 41%-ba mentek el voksolni, tehát a magyar szavazatok a magyar szavazók nagyobb arányba mentek el, mint a románok, de csak egy hajszállal, ez még mindig alacsony abszolút számba. Tehát azért ez még mindig nem az a helyzet, ami az ideális lenne, hogy nagy tömegbe járulnának az urnák elé. Én mégis azt mondom, hogy ez egy olyan eredmény, amire lehet építeni, ez egy jó eredmény. A parlamentben körülbelül olyan 7% lesz majd az aránya a mandátumok elosztása után, viszont a negatívum az, hogy amit az előbb is beszéltünk, tehát nincsen olyan helyzetbe az RMDS, hogy tőle függne a kormányalakítás, hiszen a baloldali pártok azok kényelmesen meg tudják ezt teremteni.
Nézzük akkor a dolognak a jó oldalát. Mi fordította meg azt a trendet, hogy egyre kevesebb szavazata van az RMDS-nek? Új pártelnök? Szövetség, a polgári? Mi?
Támogatnám azt, amit Gergely mondott, valóban jó eredmény, ez relatív jó eredmény, mert a parlamenti helyek száma aránya meghaladja a magyarság arányát Romániában. Előrelépés van a romániai magyar politikában, hál' Istennek, meg változott az RMDS. Pár évvel ezelőtt az RMDS néhány oligarha dominálta, például amikor választások jöttek, ők adták be a pénzt az RMDS-nek a választási kampányhoz. Most a választási kampányt normatív állami támogatás biztosította, illetve kisvállalkozóknak a nagyon kis hozzájárulásai. Tehát kiszélesedett mondhatni a számban az RMDS aktívan támogatóknak a köre. Az RMDS-ben lezajlott egy fiatalosítás, és hogyha megnézzük az RMDS programját, választási programját, akkor egyféle üzenetváltás is tapasztalható az RMDS-nél. Szembetűnő például az, hogy milyen szoros együttműködésük van a romániai-magyar egyházakkal. Hát külön fejezet foglalkozik az RMDS választási programjában az egyházakkal való együttműködésről. Az RMDS fölvállalja a magyar egyházak vagyonának a restitúciós ügyeit, ezt képviselni fogja a törvényhozásban. Egyébként a gyulafehérvár érsek Jakubinyi úr támogatta az RMDS kampányát, választási kampányát, de például a reformátusok körében a Királyhágó melléki püspökség aktívan részt vett a kampányban, egy olyan tanfolyamot szerveztek pár héttel ezelőtt RMDS aktivistáknak, párciumi RMDS aktivistáknak, hogy segítsék őket fölkészülni a kampányra.
De az üzenetek változtak meg? Mert korábban az RMDS sokan megtalálták azzal, hogy az igazán nagy, fontos célok közül se kormányon, se ellenzékben nem nagyon ment közelebb a célokhoz. Ez igaz?
Van. Az RMDS-nek volt az elmúlt 2 évben letettek az asztalra egy autonómia koncepciót, van területfejlesztési koncepció, tehát egyszerűen van már stratégiája, tudja, mit akar. Mert ugyan az alapszabályzatban 26 éve benne volt az autonómia, meg egyéb ügyek, de kidolgozva a program, hogy mit is csinálni ebben az ügyben, ezekben a nagy ügyekben, ez csak egy pár éve kristályosodott ki az RMDS-ben. Nagyon fontos például a kistérség fejlesztési projekt, amit az RMDS érvényesíteni akar most a törvényhozásban. Például a Kovászna megyében egy Antal Árpád nevű polgármester Sepsiszentgyörgyön ő létrehozott egy kistérség fejlesztési programot, aminek a lényeg az, hogy létrehozzanak termékneveket, brendeket helyi mezőgazdasági termékeknek, startupokat hozzanak létre, magas technológiával működő kisvállalkozásokat, létrehozzanak olyan lehetőségeket, hogy a brassói iparba szállítsanak be helyi kisvállalkozók. Vállalkozásfejlesztő projektek ezek, és térségfejlesztési projektek. Úgy szintén ezek mind nagyon üdvözlendő, nagyon komoly, nagyon konkrét ügyek, amiket az RMDS le tud tenni az asztalra. Ez egy változás.
Már hogy vannak kidolgozott programok.
Igen.
De ez nem a nagy célok feladását jelenti, az autonómiáját?
Nem. Az RMDS letette az autonómia koncepcióját, a román parlament nem tárgyalta meg, zajlik az ügy.
Én még kiegészíteném, ugye az volt a kérdés, hogy mi lehetett az oka ennek a jó eredménynek, vagy mi lehet az oka, még három dologgal legalább kiegészíteném. Volt egy összefogás, ugye az RMDSZ-en kívül még két kisebb párt van Erdélyben, a Magyar Polgári Párt és az Erdély Magyar Néppárt. Az Erdély Magyar Néppárt az nem indult a választásokon, és nem is indított független jelölteket sem, tehát teljesen kivonta magát ebből a megmérettetésből, és a Magyar Polgári Párttal az RMDSZ közösen indult tulajdonképpen a saját listáira két befutó helyet felajánlott ennek a kisebb pártnak. Tehát volt egy összefogás, ennek volt egy kommunikációja is. Most azt tudni kell az erdélyi magyarokról, hogy az egységet és az összefogás azt pozitív gondolatként értékelik. Tehát számukra a saját képviselőiknek a civakodása és veszekedése az nem biztos, hogy egy jó üzenet. Tehát ennek az összefogásnak lehetett felhajtó ereje. Lehetett felhajtó ereje ugyanakkor azoknak az intézkedéseknek vagy eseményeknek, amelyek az elmúlt hetek és hónapok hoztak. Például ugye a csíksomlyói búcsú esete az bekerült a magyar médiába is, hogy a román kormány tulajdonképpen nem támogatta azt, hogy az UNESCO világörökség listára felkerüljön ez az esemény. Tehát teljesen egyértelmű volt, hogy a román kormány nem szeretné, hogy ez megtörténjen. Ez is mobilizálhatta a magyar szavazókat az RMDSZ-re való voksban, ugye? Meg volt például a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium ügye, amit az igazságszolgáltatás lehetetlenít el, és itt voltak tömegtüntetések is. Tehát, hogy ezek azért mobilizálnak. Ez már két összetevő volt, ami hozzájárulhatott. A harmadik pedig az, hogy a magyarországi kormánypártok azok egységesen felsorakoztak az RMDSZ és az MPP listája mögé, és a szavazáson való részvételre buzdították az erdélyi magyarokat. Ilyen egyértelmű erős kiállás azért nem volt az elmúlt választásokon, és a magyarországi média is sokkal hangsúlyosabban foglalkozott a tegnapi választásokkal. Az erdélyi magyarok azért magyarországi médiát fogyasztanak nagy számban, nagy többségben, úgyhogy számukra is egy fontosabb eseményként tűnt fel a tegnapi szavazása miatt. Tehát ez a három dolog azért, én azt gondolom, hogy hozzájárult ehhez a jó eredményhez.
De ezzel vége is van az erdélyi magyar politika több osztatúságának?
Nincsen vége, tehát az MPP-vel való együttműködés az már 2014-ben az európai parlamenti választásokon elkezdődött. Az idei önkormányzati választásokon folytatódott olyan értelemben, hogy koordináltan állítottak jelölteket, tehát bizonyos városokban csak az MPP állított, az RMDSZ nem állított vele szemben, más helyeken fordítva nyilván az erőviszonyoknak megfelelően, de volt olyan város, ahol egymás ellen indultak, ahol nem volt etnikai tét, mert olyan a nagy a magyarság aránya, hogy nem az volt a tét, hogy magyar lesz-e a polgármester, hanem az, hogy MPP-s vagy RMDSZ-es. És ennek a versenynek én azt gondolom, hogy helye van a továbbiakban is, tehát a legközelebbi önkormányzati választásokon megint előállhat ilyen helyzet, de a parlamenti választásokon, amikor csak az a tét, hogy erős legyen a bukaresti képviselet, nem az a tét, hogy hány párt jut be, mert csak egy juthat be, akkor megvan az összefogás lehetősége.
Senkit nem becsülnék le, de ezt a megkülönböztetést, hogy más a tét az általános országgyűlési, meg más a tét a helyi önkormányzat, ez világos minden romániai, erdélyi, magyar választó számára? Tehát el van ez magyarázva?
Hát azt gondolom, hogy olyan értelemben el van magyarázva, hogy a bukaresti képviselet fontosságát azt nem igazán kérdőjelezik meg az erdélyi magyarok, tehát ez egy fontos ügy. Az is világos, hogy két párt nem juthat be, tehát még az egyik, még ez is 6-7%-ról beszélünk azért egy parlamentben, ez nem egy olyan erő, amivel olyan nagy dolgokat meg lehet mozdítani, tehát az teljesen világos, hogy a parlamenti politizálásban egység kell, mert egyébként nem vesznek figyelembe. Helyi szinten pedig persze mehet a verseny, az a lényeg, hogy ez a verseny olyan legyen, ami lehetőséget ad az együttműködésre is, tehát ne akarjuk egymást megsemmisíteni, hanem ez egy normális versengés legyen. Az MPP-vel ez egyelőre működik.
Hosszú távon működhet? Messze vannak még a következő parlamenti választások.
Én azért mondom azt, hogy működhet, mert azok szavaznak a Magyar Polgári Pártra, legalábbis eddig azt láttuk, vagy akár az EMMP-re, a másik kisebb pártra is, akik elégedetlenek az RMDSZ-szel. Ezek közül, az emberek közül lesznek olyanok, akik soha nem szavaznának az RMDSZ-re, főleg egy helyi választáson. Ők ezzel a szavazattal egy protest szavazatot adnak le a nagy szervezet ellen, és ennek mindig lesz helye. Az a kérdés, hogy ezek a szavazatok egy parlamenti választáson bekerülnek a közös rendszerbe, vagy pedig kívül maradnak, és tulajdonképpen elvesznek.
Ilyes Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, és Barabás Tibor János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója az Arena vendége. Hírek jönnek, utána folytatjuk.